20. részében a 37. és 40. verszakban, amelyet ülve hallgassatok meg. Így szól erről a két helyről Isten szent igéje, és átviszlek titeket a vessző alatt, mert az én szent hegyemen fogtok szolgálni nekem. Ezékiel próféta a Krisztus előtti 6. századnak egy erős egyénisége, aki csak halála után vált követendő példává, életében nem nagyon foglalkoztak azzal, amit ő mondott. Nem olyan könnyű így szolgálni, hogy nem nagyon izgatja a kortársakat az, hogy mit mond a próféta, mit mond a szónok, mit mond az Isten követője. Sőt, elmentek egészen odáig, nem csak ők, hanem a késő utókor is, amikor vizsgálták és elemezték Ezékielt, hogy különböző és érdekes rémült állapotban szolgált ő, és arra is gondoltak, hogy ideggyenge, esetlegesen valami elmebéli problémája lett volna. Na, szó nincsen erről, hanem sokszor az a teher, amit Isten az ő szolgájának lelkére nehezít, az nem olyan könnyen elviselhető vagy hordozható. Olyan szituációkban kellett mást tennie, mint amit egy megszokott környezet elvárt volna, vagy megszokott módon kellett volna reagálni bizonyos szituációkra, gondolok itt a felesége halálára, akkor is nem volt szabad neki gyászolni, hanem hirdetni kellett Isten üzenetét, nem volt szabad a kor szokásának megfelelően olyan külsőségekkel megjelenni, amelyből mindenki érthette volna, hogy ő gyászol. Jó, mennyi furcsasága az, amit az Isten szolgálatában el kell viselnie az embernek, és nem véletlen, hogy ezt mondta, hogy Isten szolgálatában, mert a hívő ember is furcsaságokra képes, furcsa dolgokat produkál, és sok esetben azt mondja, hogy az Isten szolgálatában van, vagy szolgálatából ered, és közben, ahogyan itt Ezékiel proféta könyvénél is látjuk, nem áll szóba velük az Úristen, vagy velünk az Úristen. Vajon tehetnénk fel így rögtön az elején a kérdést, meddig számíthat rám az Úr? Hol van a határ? Érdekes nekem, hogy most nem az első ilyen igei textus az, amiről szolgálnunk kell. Lehet, hogy nekem kell ezt megvizsgálni, de hadd mondjam el nektek is mindazt, amit végig gondoltam ezen igék kapcsán, mert biztos, hogy tudunk belőle építkezni és erőt meríteni. Ezekiel nevében hordozza azt, amiről ő prédikál. Isten erőssé tesz. Annak a kornak volt egy nagy kérdése, hogy vajon Babilont kell szolgálni, vagy Egyiptomot kell szolgálni, és nem volt népszerű az ő prédikációja sem. Nem ő volt az egyedüli természetesen, aki azt prédikálta, hiszen kortársai közül is voltak olyanok, akik hülyek voltak az Úrhoz. De fölhívta a figyelmet, hogy nem Babilon ellen kell fordulni, hanem Egyiptom ellen. Hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, ami az Úr el akar rendezni a népek sorsában. Ugye olyan sokszor kerül elénk az a gondolata Istennek, hogy az véges elmével megáldott ember Isten helyett eldönteni, hogy mi lenne jó a világtörténelemben, mi lenne jó a népeknek, és benne nekünk, és nem értjük meg magánügyeinkkel kapcsolatban sem, hogy nem mindig az a jó dolog, ami nekünk jó, hanem sokkal tágabb összefüggésekben kellene gondolkozni, mi a jó a másiknak. És közben hol találom meg az én helyemet? Mi a jó a világtörténelemben a többi népnek, és hol van ebben az adott népnek a helye, jelen esetben Izrael helye? Ugyan elviszi Babilon fogságra, és ennek is megvan a maga miértje, de nem őket kell, ahogy szokták ezt vulgárisan mondani, anyázni, hanem oda kellene figyelni arra, hogy vajon Istennek mi a terve, mi az elképzelése, mit akar ezzel elrendezni, mit akar ezzel véghez vinni a népek, és benne az ő népe életében. Van egy nagyon érdekes epizód ebben, hát több érdekes epizód van, de amivel kezdődött ez a rész, végre elérkezik az a pillanat, amikor Ezékiel tanácsát kérik. És én el tudtam, vagy bele tudtam helyezkedni az ő bőrével, hogy milyen nagy öröm foghatta előtt. Hát eddig hiába prédikáltam, hiába próbáltam átadni Isten üzenetét, és senki nem figyelt oda az én mondandómra. Sőt, nem volt szimpatikus, amit én megfogalmaztam, és ezért inkább a környezet hatásai voltak észrevehetők a nép életében. Hogy csinálja ez? Hogy csinálja amaz? Itt miért mondják mindig azt, hogy tessék figyelni, tessék oda figyelni? Hát miért nem lehet olyan szabadon örvendezően élni, mint a másik helyen, és még az Úr is megáldja őket, hiszen mennyire többen vannak, milyen jól megy a soruk, milyen nagyszerű az, ami ott történik. Na végre, eljöttek, és most engem kérdeznek, gondolhatta Ezékiel. És akkor egy borzalmas prédikációt kell mondania, arra kell fölírni a figyelmét a hozzáfordulónak, fordulóknak, hogy azt mondja az Úristen, nem fogok veletek szóba állni. Most hirtelen átültem a másik csoport bőrébe, akik ezt hallják. Valószínű, hogy fölpattanunk, elmegyünk, hát nehogy már mezitlábas Ezékiel mondja meg azt nekünk, hogy hogyan kell gondolkodni, hát örüljön neki, hogy végre megjelenünk, végre itt vagyunk, és ha még egyszer ez elhangzik, be nem teszem ide többet a lábamat. Hát szóval játszódik le ez különböző szituációban, mi gondolatainkban, és lehet, hogy valami visszatart bennünket, hogy ezt hangosan megfogalmazzuk, de valószínű, magamból indulok ki, hogy ez előfordul. Hiszen van az embernek önérzete, vannak gondolatai, látása, és abból nehezen ad, nehezen enged, mert nem véletlenül az a látása, ami, de Isten nem lehet ilyen módon sarokba szorítani. Örülj neki, Uram, hogy most végre hozzád fordulok, úgyhogy legyél kedves, úgy viszonyulj hozzám, hogy nehogy máskor egy másik Istenhez forduljak. És hogyha nem úgy fogsz viselkedni, akkor majd megláthatod magadat, rögtön lecserélek, és mástól fogok kérni szaktanácsot, és el fogom neked mondani, hogy milyen nagyszerű szaktanácsadónál jártam, mint ahogy a pszichológushoz jár az ember, ha az egyik nem megfelelő, megy a másikhoz, ha az egyik nem annyira jó, akkor megyek a másikhoz, ha Isten nem annyira jó, fordulok a másikhoz. Azzal a rizikóval jár mindig az Istenhez való fordulás, hogy Isten konkrétumokban fog beszélni. Ugye a gyógyászatban is különféle iskolák vannak, vagy irányzatok. Az egyik irányzat eltusolja, elrejti azt, hogy mi is a konkrét baja az embernek, főleg akkor, ha gyógyíthatatlan a betegség. A másik pedig nem beszél félre, megmondja őszintén, hogy mi a helyzet, és nem fogja hitegetni a beteget, hanem nyíltan beszél vele, és pontosan tudjuk, akik a lélekkel foglalkozunk, hogy sokszor nem is az a baja az elmenni készülőnek, hogy elmegy, hanem hogy azt érzi, hogy nincsenek elrendezve dolgok, és ha tudná, hogy rendezni kell, és tudná azt, hogy van, akire rá lehet bízni mindazt, ami neki nehéz és még rendezetlenség, akkor nyugodt szívvel tudna átlépni egyik helyről a másikra. Jó? Hogy veszed, amikor Isten őszinte hozzád? Vagy nem szól, vagy őszinte, nincs harmadik. Vagy én komolyan elgondolkoztam ezen, amíg ezzel az igével foglalkoztam, hogy vajon, ha nem érzem Isten egyenes utasítását, én vagyok a gátja. Valami olyasmit tettem, ami nem tetszik az én életembe, és persze megvan ennek is a véglete, hogy az ember már egy méter sem tesz, mert minden másodpercben és minden centiméterben megkérdezi az Urat, hogy mit kell cselekedni, és olyan evidens sokszor, hogy mit kellene cselekedni, de az ember centiről centire az Urat zaklatja minden butasággal, majd amikor meg kellene kérdezni, akkor nem fogja megkérdezni. Nem kéri ki a tanácsát. Hogy is állsz az Urral való közösségben? Érdekel, hogy mi a véleménye? Vagy úgy sodródunk, már megtértünk, már unalmasak ezek az igék, már Ezékiel is megint azt mondja, amit mondani szokott, búsul az Úr, nem áll velünk szóba, térjünk már meg, nem unalmas ez. Örüljünk, örvendezzünk, legyünk együtt, az Úr is örüljön, aztán jó napot kívánok. Élek én. Azt mondja az Úristen, hogy erős kézzel és kinyújtott karral és kiontott búsulással uralkodom rajtatok. Engem nagyon megérintett ez az ige, attól függetlenül nagyon súlyos az üzenete, hogy azt sütött át ebből az egész keserű vélemény nyilvánításból, hogy búsul az Úr, nem adja fel azt, hogy uralkodni akar, és kinyújtott karral, azaz utat mutatva fog uralkodni. Nem adja föl. Ennek gátja egyedül én lehetek. Senki más. Olyan nagyszerű ebben a szakaszban is, hogy súlyos igék jönnek egymás után, és súlyos gondolatok fogalmazódnak meg, de átsüt benne a remény. Átsüt benne Istennek az a gondolata, hogy ha ő egyszer azt mondta, hogy hatalmas karra kihozlak abból a nyomorúságból, amiben szenvedtél, és amiben vergődtél, akkor ezt ő meg akarja tenni, ha valaki hozzá kiállt. És sokszor ebben a részben olvastattam más helyről is, és ebben az egész gondolatiságban az fogalmazódott meg, hogy sokszor azért mentettelek meg, mondja az Úr, mert nem akartam, hogy mások előtt szégyent valljál. Hogy nehogy azt mondják, hogy azért hoztalak ki, hogy aztán itt elveszítsenek, amit Mózes fogalmaz meg a pusztában. Nekem volt már ilyen élményem, megmentett az Úr, vagy nem hagyott szégyenben, de el is hagyhatott volna. Vajon, és újból kezdem a kértésemet, minden percemet úgy tudom élni, hogy az Istennek tetsző legyen, vagy Zsidókhoz írt levél gondolata kívánkozik ide, hogy nem oly főpapunkon ki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, csak nem lehet ebből ingatni magunkat. Nem lehet csak ebben gondolkodni, hogy hát úgy is megindul az Úr, úgy is látja, hogy emberből vagyunk, úgy is tudja, hogy nem olyan könnyű az ő követése, neki az a dolga, hogy megbocsásson. Nagyon érdekes az a kép, az egyik oka annak, hogy az Úr haragra lobban, hogy átviszik a gyermekeket a tűzön. Ez egy babonás szokás volt, ezzel akarták a környező jó szellemek, istenek tetszését elnyerni. És Isten haragra lobban. Nincs nektek istenetek, akitől tudakozódni lehet? Nincs nektek egy olyan istenetek az égben, aki ezt a kérdést meg tudja válaszolni és fogalmazni? És olyan érdekes nekem az ellentéte ennek, ezért is emeltem ezt ki, és átveszlek titeket a vessző alatt. Azon gondolkoznánk első hallásra, hogy nyilván ez a vessző arra való, hogy jól elverjen az Úristen bennünket. És a vessző alatt, ugye volt a vesszőfutás, talán emlékszünk rá történelemben, el kellett rohanni, és nem tudom hányat csaptak arra, aki ott rohant, sőt karddal is tették ezt. És erre asszociálnánk. De nem erről van szó, hanem a pásztornak a gottyáról van szó, aki végigmegy a nyájon és megszámol mindenkit. Át kell mennie az ő gottya alatt. Megvan-e X? Megvan-e Y? Az előbb még itt volt. Az előbb még láttam. Átjött? Itt van? A gondos pásztor, aki nem a tűzön visz át, fel van ezzel kapcsolatban is nagyon szép ige, nem abban az értelemben a tűzön, ahogyan ezt a gyakorlatot folytatták, hanem átviszlek titeket az én botom alatt, hogy meg tudjalak számolni, lássam, hogy megvagy-e. Mi van veled? Hogy vagy? Sáncán, nyomorultan vagy, erőt teljében vagy, de itt vagy-e? Azért viszlek át, most elnézést kérek, egy jó pár verszakot kihagyok, és összeaplikálom a két verszakot, de ez nekem így tartozik, így is egybe tartozik. Mert az én szent hegyemen fogtok szolgálni. Olyan könnyen feladjuk azt a gondolatunkat, hogy Isten elhívott szolgálatra, Isten jó tetszését elnyertük, és szeretne látni. Nekem is annyiszor mondták már, hogy hát mindegy az, hogy hol. Általánosságban kell az Urat dicsérni, hol itt, hol ott, aztán jól van az. De az Úr az ő szent hegyén. Az ő szent hegyére hív meg. Nem akárhova. Nem azokra a magaslatokra, amely magaslatokra kívánkozott az ott élők és az akkor élők lelke, hanem az Úr szent hegyére. Azért vezet át az ő botja alatt, azért tart számon, mert azt szeretné, hogyha az ő jelenlétében örvendeznének, az ő szent hegyén szolgálnának neki. Hogy bátorítsak mindenkit. Az Úr nem változott meg 2000 majdnem 700 éve, 600 éve, sőt, előtte is ugyanaz volt, nincs benne változás, vagy változásnak árnyéka, ettől ige, az ő üzenete. Ő szeretne a pálcája alatt látni téged, szeretne átvinni az ő botja alatt azért, hogy az ő szent hegyén szolgálj neki. Amen. 306-os ének első vers.